Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Méreg Attila vagyok, és a Bécsi Rádőrend stúdiójában üdvözletem Balla Krisztát. Szia Kriszta, nagyon örülök, hogy be tudtál jönni ide a stúdióba.
Szia, köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat is.
És ezt, kedves hallgatóink, úgy képzeljétek el, hogy én nem tudtam, de ők 2 órát utaztak azért, hogy ide be tudjatok jönni, és én ezt tökre nagyra értékelem, mert nem volt így a fejemben, hogy ekkora távolság van, de mint látjátok, halljátok, azért van olyan vendég, aki ekkora távolságot is leutazik azért, hogy bejöjjön és személyesen tudjunk hozzátok szólni, Krisztát bemutatni, mert azért ezt online is meg lehetett csinálni, de azért az teljesen más online beszélgetni, és akkor itt van a könyv, amiben majd fogok nektek bemutatni, én itt lapozom épp a könyvet, mindent fogunk majd mutatni, ami Krisztával kapcsolatos, de ha valami kimaradna, akkor a videó leírásában tényleg nagyon sok információt megtaláltok Krisztával kapcsolatosan. Meg lehetne ez az utolsó alkalom, hogy bejössz, mert lehet, hogy lesznek még itt Ausztriában kiállítások, akár Bécsben, szóval várlak vissza szeretettel majd a jövőben, hogyha úgy alakulnak a dolgaid. De akkor, ahogy itt készültem az adásra, neked a fő profid a kreativitás, a címben is benne van, hogy kulturális menedzsment, festő, író, tehát egy olyan karakter, egy olyan személy van itt nálam, aki az alkotó, tehát egy óvodott pedagógusként is azért így a kreatív oldalt igen kellett használnod, már múlt időt használok, hogy kicsit is spoilerezlek, de majd erről is fogunk beszélni, és nekem is a kreatív oldal, hát egy ilyen műsort, egy ilyen csatornát szerkeztek, az benne van az életemben. Nekem a rajztanárom, innen is üdvözlöm Lackó Pető Mihály tanár urat, nekem egy nagyon meghatározó karakter volt, nekem ő adott szerintem egy olyan alapot, ami úgy meghatározza még a mai napig szerintem, hogy így szeretek alkotni, valamit létrehozni, meg amikor még színházban voltam, akkor meg a Könyves Kelemen rockoperában van az a sor, hogy alkotni születtünk erre a földre. Nagyon már ilyen hosszan így felvezettem, hogy nálad mi az alkotás, honnan jön az alkotás, hogy ennyire szeretsz alkotni, és hogy a mai napig ez egy ilyen kiapathatatlan forrás.
Hát igazából azzal kezdeném, hogy én nagyon szerettem gyerekkoromban színezőkkel dolgozni, illetve meséket írtam. Tehát folyamatosan.
Hány éves volt?
Hát már kiskorom óta, tehát ilyen nem tudom, amióta elkezdtem írni, mindig előttem voltak karakterek, és akkor azt úgy vagy lerajzoltam, vagy mesét szerkesztettem köré, tündéreket, manókat, tehát én ezzel vettem, a kis fantázia világommal vettem körbe magam, és gyakorlatilag hát utána ezt vittem tovább mindenhova, a tanulmányaimba is ezt tettem bele, illetve hát tehát, hogy ezt közel akartam, ezt a világot tartani magamhoz.
Ez mit jelent, hogy így mondjuk, oké, végül óvodapedagógus lett az egyik szakmád, hogy így mondjuk gondolkoztál ilyen képzőművész irányon is, tehát hogy volt, amikor tínédzserkorban egy pályaválasztásnál ott voltál, hogy akkor mondom, erre is menjünk?
Hát művészettörténetet azt szerettem volna tanulni, hallgatni. Rengeteg ilyen könyvem volt, ami a festészettel kapcsolatos, Színyei Merse Pál, Munkácsinak az Aranyecset című könyvének 2 kötetét olvastam. Tehát mindig valahogy így ez a kreativitás, ez nagyon foglalkoztatott. És hát igen, tehát, hogy egyenes út vezetett a gyerekek felé, illetve az óvodapedagógia felé, mert hát ott aztán tényleg másról sem szól, csak az énekről, versmondásról, rajzról, kreatívoskodásról.
Hát ezzel meglepte, ezt tényleg egyenes útnak mondanád, én azt gondolnám, hogy így te egy ilyen karakternek ott, vagy ilyen tínédzserként útkeresésben, akkor így egy dilemma volt, hogy akkor most merre menjek, de akkor...
Nem, abszolút nem. Én pszichológiát hallgattam, illetve abból is érettségiztem, és...
Pszichológiában érettségizni? Tök menő. Melyik iskola, vagy hol lehet pszichológiában érettségizni?
A budapesti Lővei Klára gimnáziumban tanultam.
Ez magány.
Igen, és az egyik fő tantárgyam a pszichológia volt. Én voltam az egyedüli abban az érettségi évfolyamban, úgyhogy direkt miattam jött be a tanár úr.
És hát ez az igazi VIP.
Igen, és hát 5-öst kaptam, úgyhogy szerencse, hogy bejött, és hogy rám szánta az időt. Úgyhogy igen, pszichológiát tanultam, utána volt egy kis kitérőm Egerbe, a tanárképző főiskolára. Ott én nagyon szerettem Egert, már magát a várost, de én úgy gondoltam, hogy nem szeretnék olyan nagy korosztályt tanítani, én kicsikkel szeretnék foglalkozni, úgyhogy gyorsan át is jelentkeztem az ELTE-re. Óvodapedagógus szakra, és azt el is végeztem.
De itt már így beharangoztam, hogy ez most már így múlt, mert jelenleg nem a választott hivatásodban vagy, hogy akkor így ezt hogyan tudnád összefoglalni ezt a ciklusát az életednek, hogy akkor ez mégis végül lezárul. Tehát akkor 18 évesen nagy volt így a svung, nagy volt így a motiváció, de akkor így az évek alatt mi történt?
Dolgoztam állami óvodában is, illetve magánovodában is. Azon kevesek közé tartozom, akik az első magyarországi gyermekotthonos óvodának lehettem óvodapedagógusa, ez a Csepkő gyermekotthon.
Itt csak fogalmakat hozzuk közben, tehát akik a szülei beadtak, vagy lemondtak, ez a gyermekotthon, ez
így van,
akkor
igen,
jól értelmeztem.
Igen, tehát ugye hátrányos...
Az kemény.
Halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek éltek ugye ebbe a nevelő otthonba, és minden nap a nevelőik hozták ugye hozzánk az óvodáskorú gyerekeket az óvodába, az iskolásokat meg ugye az iskolába vitték. Egy gyönyörű szép korszak volt ez számomra. Lelkileg viszont nagyon megviselt, hogy fiatalon, 21-22 évesen, hát anyjuk helyett anyjuk voltam. Tehát, hogy konkrétan ő anyának szólítottak sokan a gyerekek közül, és ugyan hivatás volt, és rendkívül szerettem, és tényleg mindenemet odaadtam nekik, hogy a legtöbbet, legjobbat nyújtsam, de azért az én lelkem egy kicsit ezt így megsínlette, tehát, hogy talán kicsit túl sokat is adtam magamból. És ez nekem így, azt gondolom, hogy ez így elég volt ebből a részéből az életemnek. Ennél többet nem tudtam már magamból adni.
Köszönöm az őszinteséget, meg tök jó, hogy erről beszélünk, mert az emberek oda kell figyelnie magák, főleg ha egy ilyen segítő, egy ilyen szociális szektorban dolgozik, vagy egy ilyen olyan ember, olyan munkatársak dolgoznak, most akik szívvel, lélekkel, hivatásként tekintenek a munkájukra, de hát a kiégnek, kiégett munkatársak, kiégett szakemberek, az nem segítség se a társadalomnak, se az ott lévő személyeknek, akár legyen az hajléktalanszálló, akár egy óvoda, szóval ez azért jó, hogy meglépted.
Igen, én azt gondolom, hogy nagyon sokan nem teszik meg, és pedig lehet, hogy meg kéne.
Hát de az ilyen emberek tartják össze a rendszert, tehát én egészségügyisként meg látom, hogy hát a magyar egészségügyi rendszer például az emberekből, a munkatársakból áll össze. Ha nem lennének, akkor már rég összeomlott volna, és hát most is már egy rossz. Én például azt szoktam mondani, hogy csodálkozok, hogy nem omlott össze, meg nem omoljon össze, de azért ilyen szempontból hát ilyen harangokat, tehát a harangokat már bőven régóta kongatják, és hát bármikor megtörtént. De evezzük vidámabb témákra. Kreatív oldaladat ismerted, és akkor a óvodapedagógia az a fejezete lezárult az életednek, és akkor...
Hát illetve gyere, akkor voltam állapotos ugye az első...
Hát az egy szép hivatás.
És akkor így nem folytattam végül.
És akkor például az én feleségem most így próbálja az agyát itt trenírozni így a gyes után, meg a gyes alatt is, hogy egyetemet, online egyetemet csinál, hogy neked akkor elővetted, hogy akkor most végre megírom a könyvemet, vagy akkor a festés felett több időt, energiát adok, hogy ott tudtad ezeket így kibontani?
Abszolút, igen, akkor azért így több időm volt a saját életemre is így rá tekinteni, ugye, a gyerkőc mellett, és akkor kaptam az első impulzusokat arra vonatkozóan, hogy hát kiterjesszem tényleg az önismeretemet is, illetve az önmegvalósítási törekvéseimet, és hát akkor végeztem ugye aromaterápiás, tanácsadói képzést, újságírást, akkor kezdtem el már festegetni, de akkor még úgy nem vettem magamat komolyan, úgyhogy az csak ilyen próbálkozások voltak, és hát később jött ugye a könyvírás, igen, az akkor, már ugye a második.
Akkor maradjunk a festészetnél, az vizuálisan jó, és akkor azt tudok is mutatni, hogy a festészetben ott akkor volt valami siker, visszajelzés, hogy akkor nagyobb bátorságot vette, csináltál honlapot, lettek kiállításai, hogy azt így, hogy milyen evolúciója volt a festészetednek. Ahogy mondtad, hogy kicsit olyan, hát önbizalomhiány volt, de azóta ez változott így 2024-ig.
Hát valamelyes, nem sokat, de azért igen, változott. Hát én ugye ilyen tájfestészettel kezdtem, ahogy talán a legtöbben, de kipróbáltam nagyon sok technikát, ilyen öntögetési technikát is, szóval sok mindenbe így belekóstoltam, de így egyiket sem éreztem a magaménak. Leginkább azért, mert úgy gondoltam, hogy ha egy tájképet én lefestek, akkor nem elégszem meg azzal, hogy na most akkor vannak ott ilyen maszatos ecsetvonások, hanem én azt ilyen nagyon precízen akartam megcsinálni. Tehát, hogy tényleg a leveleknek még az erezetét is akár, vagy valamit. Tehát, és akkor így rájöttem arra, hogy ezt a precizitásomat ebbe a műfajba így nem tudom beletölteni. És hát tulajdonképpen egy ilyen teljesen véletlenszerű helyzetbe kerültem, ami meghozta végül így az utamat a festészet terén. Az egyik ismerősöm kért tőlem egy csakra sorozatot.
Akkor innen is hálásak lehetünk neki.
Igen, igen, Váradi Évi, innen is köszöntöm. És ő volt az, aki azt mondta, hogy annyira jókat csinálok, meg olyan szép színekkel dolgozom, hogy készítsek neki egy csakra sorozatot. És mondtam neki, hogy hát Éva, figyelj, én még ilyet soha nem csináltam, úgyhogy nem tudom, mi lesz belőle, megpróbálom. És annyira tetszett neki, és az ismerősöknek is ugye így megosztottam, stb. Látták, és akkor így egyre többen így érdeklődtek, és elkezdtek kérni tőlem ilyen csakrákat, és hát tulajdonképpen ez vezetett egyenes úttal a mandala festéshez.
És már így beharangoztam, hogy volt már kiállításod, amit így jól írtam föl, tehát honlapodról, hogy Magyarországon nemrég volt, meg Ausztriában volt már kettő helyes, jól mondom.
Igen, igen.
Akkor kezdjük mondjuk az ausztriai, hol kiállították, mennyire volt nehéz ezt szervezni, mi te koncepciód volt, felkérés volt, mit lehet erről elmondani?
A tavalyi évben volt Stóban, ugye jelen pillanatban Oberpullendorfban élek a családommal, és ottani ismerettségeim révén eljuthattam egy jóga és tánc iskolába, és az egyik nagy termet felajánlották nekem, hogy megtarthassam az első, illetve második kiállításomat. Mindent én szerveztem le, tehát az utolsó szórólapon keresztül tényleg a reklámig, illetve volt egy vendég meghívottam is, Horváth Kitti, aki a Negiz Box üzletének a tulajdonosa, és ő pedig asztaldíszeket, ajtókopogtatókat, dekorációkat hozott, és ezzel egészítettük ki igazából így a kiállítást. Nagyon nagy sikere volt, én azt gondolom, de hogyha mondjuk nem jöttek volna el, csak egy páran, én akkor is nagyon boldog lettem volna, mert hát ez egy olyan mérföldkő volt az életemben, hogy egy önálló kiállításom megnyílhatott, illetve hogy eleve volt annyi hát közönségre váró, közönség szemére érdemes művem, hogy tulajdonképpen én is akkor láttam először a saját műveimet, így egybe. És ez egy hatalmas élmény volt számomra.
Gratulálok, tehát ezek tök jó élmények, sikerek, tehát így jó ezt hallani. Tehát mondok, a könyvről fogunk beszélni, és szerintem egy hatalmas testmény, az ember megírja a könyvét, mert nem lehet elvitatni, ez egy nagyon nagy munka, de maradjunk még itt a festészet, a másik kiállítás az hogy talált meg itt Ausztriában?
A második kiállítás is ugyanott volt, az első sikerén felbuzdulva tartottuk meg a másodikat. Az kevésbé volt sikeres az időjárást tekintve, de hát ez abszolút benne van a pakliba, de mindenképp szerettem volna, az jó visszacsatolás volt számomra, hogy egyébként nem csak a környező településekről vagy Oberpullendorfból jöttek vendégek, hanem Magyarországról is. És egyre többen kérték és kérdezték, hogy jó, hogy ott Ausztriában vannak kiállításaim, de hogy mikor jövök Magyarországra végre. És akkor édesanyám segítségével végül is meghívást kaptam a harmadik kiállításomra, ami nemrég volt Dorogon, a Reimann bányászat történeti miniverzumba. Ez március 8-án volt, igen, a megnyitó, és két hétig lehetett látni.
Az jó, hát ez csak hogy a nézőknek mondom, hogy valaki csak egy napot kap, vagy egy hétvégét,
hát
tehát
igen.
Az, hogy két hétig ki lehet állítani, nem tudom mekkora terem, gondolom egy nagyobb terem, nem tudom hány képpel, az, hát ez egy nagyon nagy siker, az egy tök jó visszajelzés, hogy az embert így megtisztelik ezzel, vagy lehetőséget kap.
Abszolút, igen. Tehát arra is nagyon büszke vagyok, Magyarországon először ott volt kiállításom, és a magyar közönség is, tehát, hogy meglepetésszerűen nagyon jól fogadták így a mandalákat és ezt a spirituális vonalat.
És már beszéltünk csakrákról, vizuálisan mutatom a nézőknek a mandalákat, a festményeidet, akkor tudom, kicsit profán, de a spiritualitás az az életedben, az benne volt, a vallás, identitás, hit, ez hogyan tudom, persze a könyv is, akár még rá is mehetünk, de most még a festményeknél vagyunk, vagy a kettő nem tudom, mennyire szervesen kapcsolódik össze, hogy a spiritualitás neked így mit jelent, hogy tudnád ezt így összefoglalni?
Hát nekem nagyon szerves részét képezi az életemnek, ugye hát már kisebb korom óta is mindig a fantázia világba tündérek, angyalok vehettek körbe, csak esetleg még nem tudtam róla, vagy adott esetben éppen pont, hogy még erősebben jelen volt így a gyermekkoromban. A meséket azért írtam, tulajdonképpen a festészet is amiatt jött, a könyvem is, hogy valahogy ezt a világot így megmutathassam, a bennem lévőt, vagy amit én látok, vagy érzek, hogy ezt megmutathassam az embereknek, és esetleg találjak hasonló gondolkodású embereket, akik... Szóval szerettem volna mindig a visszajelzést, hogy valóban így gondolod, valóban ezeket látod, valóban ezt tapasztalod, mert én is. És ez egy nagyon jó érzés volt, akár a festményeimmel kapcsolatban, akár a könyvemmel, hogy én is ezt gondoltam. Egy ilyen aha élmény, hogy de jó, hogy ezt végre valaki leírta. Mert hogy én ezt sokat gondolkoztam rajta, vagy én is hasonló helyzetben voltam, de hogy ezt esetleg valaki leírja tényleg szépen csengő szavakkal, oda tudja tenni az emberek elé.
És akkor most mutatom is a nézőknek a fejezeteket, felírtam annak a 8.21-nél, vagy a videóban, amit összeállítottam, és itt is van. Itt nagyon jól tömörítve, meg jól átláthatóan benne van a spiritualitás, meg a festményeidben is, meg az, hogy összefoglaltad, és akkor átléphetünk a könyvre is, hogy a könyvnek a megvalósulása az mennyire volt. Én például elkezdtem a saját könyvemet írni, de hát amikor rájöttem, ez meg ennyi munka, meg én ott tettem, én a Zarándok utamról akartam könyvet írni, de hát így a piac tele van, meg nem az, mindenki ilyen könyvet ír a Zarándok útjára, mit, hogy merre, meddig csinál, de úgy a motivációm alábbhagyott is nem szedett meg, de itt van egy írónő, akinek megszületett a könyve, és ez egy elismerésem, mert nem kis munka azért egy könyvet így összerakni, sőt nem is csak egy könyvet, de azok majd beszélünk, hogyha már itt van ez a könyv, és akkor ugye egyik kedvenc írom Madács Imre, és látom, hogy ott a 22-es fejezet az ember tragikomédiája, hogy ez mit jelent, akár ha már itt van a könyv, ha van kedved felolvasni belőle, vagy nem tudom, hogy összefoglalni, mind a kettő érdekelne, hogy akkor kezdjük azzal, hogy akkor mondjuk ez a fejezet az mit akar.
Hát tulajdonképpen a Fénymag című könyvemet azt úgy tudnám így zanzásítva körbeírni, hogy...
Podcast, nem muszáj zanzásítva, nyugodtan okay. Kifejtheted.
Hogy egy ilyen használati útmutató a lélekhez. Tehát tulajdonképpen ez az addigi életemnek a tapasztalatait, és hát ha lehet így fogalmazni, mondjuk bölcseleteit tartalmazza. Ugye akkor már a második gyermekemmel voltam terhes, illetve akkor már ugye megszületett, amikor ugye megjött így a könyvnek az ötlete. A terhességem alatt végig nem tudom, hogy miért, Bakos Attilának a jógapszichológia előadásait hallgattam, és ez annyira mély nyomot hagyott.
Ez véletlen? Valaki ajánlotta?
Tehát ilyen útkeresésben voltam, és ez így jött. Akkor olvastam Bhagavad Gita-t. Tehát, hogy akkor volt egy ilyen életszakaszom, és akkor így elkezdtem írni azt a rengeteg információból, azt az egyveleget, ami rám igazán jellemző. Most ez az ember tragikomédiája, ez egy ilyen érdekes...
Bocs, hogy ezt választottam, remélem jót választottam.
Nem, semmi gond. Egy ilyen érdekes szösszenet gyakorlatilag. Tulajdonképpen a könyv az olyan fejezetekből áll, amik olyan 2-3 perces olvasással teljesíthetők, tehát hogy egy ilyen kis retikülbe mondjuk simán elfér, hogyha az ember megy egy munkába, stb. Tehát hogy egy ilyen mindennapi használatra készült viszonylag vékony könyv, viszont annál mélyebb tartalmú, annál nehezebb témákat dolgoz fel. Van benne egyébként 3 versem is, verseket is írtam még régebben. Esetleg nem tudom, felolvassak belőle.
Én örülök, hogyha van kedved, tehát így, ha nem áruljuk el nagyon a könyvet, meg egy-egy részt.
Nem, abszolút.
Akkor adjunk a nézőknek, hallgatóknak egy kis részletet a könyvből.
Az ember tragikomédiája. Az életszínház, te vagy a rendező, a világosító, még a takarító is. Ami ennél is fontosabb, te vagy a főhős. A színfalak mögött várakozol, hogy megkezdődjék az élő adás. Izgulsz, remeg a lábad, nem tudod, mi vár rád, de nagyon kíváncsi vagy. Hallod a tapsvihart, és kezdődik. Kilépsz a színpadra. Olyan fényárban úszik minden, hogy csak hunyorogni tudsz. Állsz ott pőrén, a közönség összesúg, ő az. Már nagyon vártak. Kezdődik a történet valami langymeleg Alice Csodaország Bannal és egy kis Mary Poppinszal. Happy end, az élet szép. Visszaszaladsz a színfalak mögé, rendezed a soraidat. Kezdődik a következő felvonás. Rómeó és Júlia. Új jelmezt húzol, a díszletet lecserélik, sürgés forgás a függönyök mögött. Alig kapsz észbe, már is kint vagy újra a színpadon. Nagy szerelem vár, első látásra szerelem. Minden olyan igazi, olyan elsöprő, hömpölygő, mámoros, borvörös. Átadod magad a szenvedélynek, jöjjön, aminek jönnie kell. Bele azért nem halsz, okosabb vagy annál, hogy hitvány kis életedet feláldozd a szerelem oltárán. Kicsit szenvedsz is, meg azért jó is. Happy end nincs, hiába várod, csak elvarratlan szálak vannak. Hogy mire jó ez a szerelem dolog, nincs időd végig gondolni, mert már is húzzák le rólad a fényes, pompás ruhát, és új gúnyát kapsz. Jönnek a rokonok. Jaj, bármit csak ezt ne. Egy-két vígjáték, a Lilionfi, Úrimuri, már-már szappanopera, és egy zenés darab. Kicsit elhiszed, hogy az élet még mindig szép. Persze nem sokáig. Következik a tragédia, az emberé. Ádámmal és Évával kezdünk. Édenkert, mi egymás. De hirtelen feltűnik Lucifer, érezzük, hogy itt elkerülhetetlen a szenvedés. És az ember szenved, mintha legalábbis kötelező volna. Főhősünk bejárja az egész világot, Egyiptom, Atén, Róma, Konstantinápoly, Prága, Párizs, London. Sőt, még az űrbe is látogatást tesz, mi észtel fel nem fogható. Hajthatatlanul keres valamit, még maga sem tudja, hogy mit. Válaszokat kérdésekre, vagy kérdéseket egyáltalán. Az utolsó szín az eszkimó világ. A nap kihűl, a föld hóval és jéggel borított területté válik. Az ember állattá silányul, akit csak az ösztönei és vágyai hajtanak. Igazi bukás. Az emberé. Nem is a testünkért, vagy az elménkért fáj a szívünk, a lelkünk sínyli meg. Nincs happy end, de ezt jól tudtuk, hiszen mégiscsak tragédiáról van szó. Kérdezed, miért is kezdtem emberrel nagyot, kisárból, napsugárból összegyúrva, tudásra törpe és vakságra nagy? Választ nincs. Mire feleszmélsz, már is kapod az új jelmezt, és érzed, hogy már fáradsz, kicsit megpihennél. Kezdesz belefáradni az életbe. Mekkora tudathasadás! Az ember, aki fárad ahhoz, hogy éljen, pedig erre teremtették. A színpad fordul, jönnek az újabb ismeretlen statiszták, nyomorultak, gondolod magadba, egy pillanatra eszedbe jut, hogy végleg ott hagyod a színpadot, de nem teheted, a zenekar egyre hangosabban énekli. The show must go on, the show must go on, és te játszol tovább, mert színház az egész világ.
Hát ezt nem nagyon kell kommentálni, szóval eszemben mindenki megtalálja az eszenciáját, és tényleg rövid, tömör, tömény. Főleg úgy mondtad, hogy gyes alatt kezdted, de nem tudom, mikor fejezted be, tehát így az mennyi idő volt megírni?
Hát nagyjából egy év, igen, illetve ugye magánkiadásba jelent meg, úgyhogy valamilyen szinten úgy a szerkesztői lektorálási részt is felvállaltam. Igen, nagyjából egy év volt, mire összehoztam.
És mit lehet a könyvről elmondani, milyen utóélete van, milyen volt a kezedbe fogni az első példányt, hány példány van?
Ó, hát fantasztikus élmény volt. Hát nem is tudom elmondani, tényleg nagyszerű volt. Hát, ha jól emlékszem, akkor először 100, utána 200 példányt nyomtattattam ki, és hát gyakorlatilag elkapkodták.
Akkor érik nagy... a következő másodnyomás? Minek mondják azt?
Másodkiad. Lassacskán, igen, igen, azt gondolom. Igen, egy pár darab még van otthon nálam elfekvőbe, igen. És nagyon nagy sikere volt annak ellenére, hogy nem volt mögötte nagy reklám, igazából akkor így még nem is nagyon tudtam, hogy hogy kell ehhez hozzáállni, hogy kéne egy könyvet reklámozni, hívtak, volt könyvbemutatóm, Ausztriába egy helyen, egy magyar közösségnek például, de úgy nem nagyon foglalkoztam ezzel a részével, hanem olyan szájhagyomány útján terjedt inkább ez a dolog. Illetve hát a 2019-es első könyvesek díjára, a Margó díjra jelölték a könyvemet, az első 10-be benne is voltam, ez volt a kifutása.
De ezek jó visszajelzés, hogy el is fogy a könyv, meg ilyen díjak is vannak, és ha már itt van a könyv, és tök jó így lapozgatni, meg nektek így mutatom a tartomjegyzékét, és ott van a címben, hogy te szakács is vagy, meg hát itt a fejezetek között azért látom, hogy magyar étkek, hogy a szakácskodás az így mennyire fontos le, pillér, meg így a könyvbe is beleírtad, hogy neked így a gasztronómia szakácskodás, az pontosan mit jelent?
Én az életemet úgy elég tudatosan alakítottam mindig is. Tudtam, hogy nőként két nagyon fontos pillére lesz az életemnek, az egyik a gyereknevelés, a másik meg a főzés. Ilyen banális dolgok, céljaim voltak.
Én amúgy szoktam főzni, csak a feleségem most megkapta, hogy főzhetnék többet is, és jogos, és tényleg kell. A férfiak is tudnak főzni, csak kiállok a férfi nem mellett.
Hogyne, hát sőt, hát a férjem...
Főzzünk is.
A férjem konyhafőnök, úgyhogy tulajdonképpen igen. És hát ugye az óvoda pedagógusi pályát, azt ugye úgymond kipipáltam, és hát ugye mindenképp szerettem volna a szakácstudományomat is fejleszteni, és hát amellett, hogy tudásanyaggal jöttem ki az iskolából, gyakorlatilag az akkori leendő férjemet is ott ismertem meg, úgyhogy mi együtt jártunk ott a szakácsiskolába, igen.
És dolgoztál is benne? Akarsz is benne dolgozni, vagy csak
nem,
így a tudást akartam megszerezni?
Én abszolút így a tudást gondoltam a magaménak, tehát én ebben nem akartam dolgozni soha.
És a könyvbe ezt hogyan integráltad be? Mennyire fontos fejezet ez, vagy ez pontosan mit akar ez a magyar étkek a magyarnak lenni fejezeten belül?
Ez is egy fontos. Én nagyon szeretem ezt a fejezetet, mert ezt én magam tényleg a saját kútfönből írtam. Annyit tudnék róla mondani, hogy nekem nagyon-nagyon nagy vágyam volt, hogy olyan könyv szülessen, amiben a magyarság nagyon központi téma, és... Amikor én írtam ezeket a fejezeteket, akkor sokszor, és most itt egy kicsit ilyen spirituális vonalat érintek, tehát én lehívtam konkrétan ezeket a szellemvilágból, ezeket az entitásokat teljesen tudattalanul. Ezeket én nem láttam, én csak hallottam és éreztem olyan dolgokat, amik valóban helytállóak, és akár a múlt béli életeimből visszacsatolások, ilyen emlékezések lehettek valószínűleg. Tehát olyan dolgokat írtam meg, amit most a a saját agyammal, kútfőmmel nem tudtam volna megírni. És ehhez kaptam olyan égi segítséget, például, hogy a magyarok hogy étkeztek, miket tettek az ételeikbe, miért azokat a dolgokat tették bele. Ezeket én amúgy nem tudtam. Tehát hiába, tehát ezt egy szakácsiskolában sem tanítják meg, hanem ezeket én kaptam felülről. A férjem látta őket, sokszor el is kellett őket küldeni, ez ilyen furán hangzik, de ha sokat voltak velem a könyvírás kapcsán, akkor vagy engem, vagy a gyerekeimet megbetegítették, hiszen az itteni földi életbe úgy tudtak ők hozzám kapcsolódni és velem maradni, hogyha ugye szívták el valahonnan az energiát, és ezzel nagyon vigyáznom kellett a vége fele már, amikor már így a magyarság részét írtam, mert nagyon sokan voltak körülöttem, és kicsit vissza kellett fognom, redukálnom ezeket a dolgokat, hogy ne legyünk betegek emiatt.
Hát ez nagyon izgalmasan hangzik, nem tudom, ráverlek, hogy még ebből is, ebből a fact szekcióból, vagy adta könyv, jó, oké, nincs ez semmi baj. Van témánk, és akkor a szakács szekciót is ilyen szempontból én befejeztem, és akkor itt akkor tudok mutatni a mesekönyvből is borítóképet, tehát nem csak a fénymagot írtad meg, hanem mesekönyvet is írtál, ahogy mondtad gyerekkorodban, de van egy borítóképünk, hogy akkor ezt is kiadtad, vagy nem adtad ki ennek, így mi a története?
Hát igen, én ezt egy ilyen perifériára szorult, ilyen hiány témának ítéltem meg, így óvodapedagógusként. Azt gondolom, hogy nagyon kevés olyan, hát biztos van sok olyan könyv, ami gyerekeknek szól, és esztétikus képekkel tényleg fontos kérdéseket érintő, de gyermeknyelven íródott témák vannak. Lehet biztos találni. Én azt gondoltam, hogy egy ilyesmivel megpróbálkozom. Ez a Cseper erdő meséi, ez egy ilyen erdei állatokról szóló kis mesekönyv. Ez igazából nem jelent meg, ezt csak a családomba szórtam szét a gyerekes családok körébe. Ők viszont nagyon-nagyon-nagyon szívesen olvassák a gyerekeknek, úgyhogy a felnőttek számára is hordoz tanulságokat, és hát a gyerekek meg nagyon szeretik. Egyéb iránt a saját festményeimmel vannak illusztrálva.
És miért nem jelent meg? Bocs, csak így már a fénymag megjelent.
Hát, ez jó kérdés. Tulajdonképpen úgy nem volt rá idő. Tehát, hogy így nagyon szívesen megjelentetném, mert büszke vagyok erre is, tehát nem azért, mert valami gond lenne vele. Egyszerűen nem volt időm, tehát egyre sűrűsödtek a dolgok, az én életem is, ugye a két gyerek is egyre nagyobb lett, tehát másfele vitt az utam.
Ez összekapcsolat, mert Kraft Erikával, ő is spiritualitás témában írt könyveket, meg saját kiadót alapított, szóval hát ha valamit itt tudtok.
Köszönöm szépen.
Együtt cserélni. Legyen már ilyen hozadéka, és ha már bejöttél, nem csak, hogy így megismerjük egymást végre személyesen is, hanem ez ne legyen így, csak ahogy szokták mondani a fiúknak, meg annak a nem tudom 10 kiváltságos családnak, amit időt, energiát beleraktál, akkor hát ha ez is kézzelfogható formában meg tud valósulni. És látom, hogy mesekönyveket is fogsz még írni, tehát van még, nem tudom, ebbe a sztoriba, a folytatásba, vagy más sztorikban.
Hát most egyelőre nem gondolkodom rajta, elképzelhető, minden elképzelhető.
Ez egy jó válasz, olyan diplomatikus válasz, de elismerésem, hogy tényleg a mesekönyved is megszületett, az se lehet könnyű megvalósítani. De te novellákat is értetted, hogy így készültem, akkor látta, hogy a Holnap magazinban, mint újságíró, novelláid is megjelentek. Tehát, hogy az újságírás, az mit jelentett, vagy ennyi minden mellé, akár lehet, nem is fér már bele, vagy lehet, hogy szoktál még írni, hogy az újságírás az hogy fér bele, tényleg ennyi minden mellett az életedbe.
Hát azt azért gondoltam, hogy elvégzek egy ilyen tanfolyamot Mezővári Gyula tanár úrnál, mert én ugye blogírással kezdtem, az írói pályafutásomat, ha lehet így mondani, abból született meg gyakorlatilag a könyveimnek a fejezetei. De én azt gondoltam, hogy ha már írok, akkor ezt így emeljem egy kicsit magasabb szintre, tehát hogy egy kicsit mélyüljek el ebben a témába. Illetve már akkor ugye a reklámozási részét, a marketing részét is egyre jobban tudatosítottam magamba, hogy ez is fontos, ez is kell, hogy eljutassam az alkotásaimat az emberekhez. Úgyhogy végül is emiatt is az újságírást így fontos. Tehát magát az írás, tehát hogy közölni valamit, írásban kommunikálni az emberekkel, lehetőség szerint minél szakmaibb jelleggel. Tulajdonképpen ez csak egy ilyen kis kitérő volt az életembe, és igen, akkor próbálkoztam, írtam ugye verseket, novellákat, és megtalált, vagy hát én találtam meg, vagy ki tudja, ugye véletlenek nincsenek. Sors. Igen, a Holnap magazin, aminek a hasábjain ugye feltörekvő kortárs írók, illetve költők osztják meg hétről hétre a műveiket, és akkor adnak egymásnak tanácsot, tényleg kifejezik a véleményüket, stb. Egymás iránt, és ott találkoztam így online, a virtuális térben egy nagyon kedves író ismerősömmel, Guti Csabával, akivel elkezdtünk így csetelgetni, írogatni egymásnak, akkor nekem már azt hiszem, hogy talán a könyvem már meg is volt, és én bátorítottam őt arra, nekem nagyon tetszettek az írásai, hétről hétre olvastam is az írásait, és én bátorítottam arra, hogy igenis szerintem vannak olyan jók, sőt, a művei, hogy ő is egy könyv formájában ezt kiadja. Úgyhogy nem gondolom, hogy most csak miattam, de végül is megtette, és nagyon jól tette. Azt hiszem, hogy most már talán az 5. könyvét írja, és hatalmas szakmai sikerei vannak. Ahova csak megy, mindenhol díjazzák a műveit. Tehát ez például egy ilyen nagyon jó kapcsolódás volt számomra.
És ez a Holnap magazin, ez egy jó élmény volt? Lehet, hogy lesznek még hasonló szánypróbálgatások?
Azt mondanám, hogy átengedem
Korrekt
a terepet. Igen.
Átengeded magadon ezt, hogyha jön.
Igen.
És itt meg nekem fel van írva, nem tudom, hogy a videóban van ez a csengőszó és kis csizma. Az, igen. Tehát van egy ilyen adventi kalender, mindjárt kicsit nézem a jegyzetemet, hogy az egy adventi, interaktív adventi verses könyv.
Igen, egy ilyesmi.
Ilyet is csináltál.
Jó ég, milyen rég volt.
De arról nem kaptam képet, szerintem az arról.
De van egy kép, egy ilyen karácsonyi pont, azt hiszem, hogy
keresem akkor.
A Csepereldő meséi után. Talán egy snitt van róla.
Na, hova bújhatott? Itt a Csepereldő.
Az, igen.
Van. Akkor megmutatom a nézőknek is. Szóval mit lehet erről a munka? Ez is egy munka, tehát már beleraktad időt, energiát, és már itt vagy a stúdióban, akkor mesélj erről is.
Igen, hát ugye novellákat, amikor írtam, illetve a mesekönyvemet, amikor megírtam, akkor így arra gondoltam, hogy hát tulajdonképpen nekem van több száz versem is így a fiókba, és átnézem már azokat is. Hát, hogyha lenne egy-két olyan vers, ami esetleg tényleg így többeket megérintene, már úgy természetesen gyerekeket elsősorban. És akkor ebből jött az ötlet, hogy ha már van egy mesekönyvem, akkor miért ne lehetne egy verses könyvem is? És hát ezt egy ilyen adventi kalendárium formátumba képzeltem el, tehát december 1-től oda is vannak ugye írva a lapok tetejére a dátumok, és ezt így 24 napon keresztül 24 versikét tartalmaz, amit lehet a gyerekeknek felolvasni, illetve ugye aki tud olvasni, akár már saját maga elolvashatja, direkt szép nagy betűkkel van írva, tehát egy 7-8 éves gyerek már saját maga is el tudja szépen olvasni, és interaktívvá is akartam tenni, Én azt gondolom, hogy eleve a karácsonyvárás, ez egy rendkívül fontos esemény a családok életébe, és hát a gyerekek szempontjából mindenképp. És hogy egy kicsit összegyűjjön a család, este csak egy órácskára elolvassák azt a kis versikét, kiszínezik a mellette lévő kis képet, vagy akár ugye saját maguk is rajzolhatnak egy hóembert, egy bármit, amit szeretnének, vagy akár egy kívánságlistát írni, mondjuk az is benne, tehát alkalmas rá a könyv, nagypapáról, nagymamáról, sürgésforgásról, karácsonyi készülődésről szól igazából.
Nem semmi, gratulálok ehhez, hogy ez is megszületett, és hát ez mindig elő lehet venni, tehát mindig lesz
abszolút, úgy. Abszolút, minden évben, így van.
Van karácsony, de hát ha már tényleg a írói szekciónál tartunk, akkor nehogy kimaradjon már ez a rész szépen. Is. És terveztem Bárióval is adását, hát még nem sikerült, vagy nem tudom, sikerül-e valaha vele adást készíteni, de vele is volt közös munkát, hogy erről mit lehet elmondani, meg Kövi Szabolcsa, de nem tudom, Szabolcsa van-e közös fotót, de Bárióval tudok mutatni közös fotót.
Igen, Szabolcsa nincs.
Szóval őket hogy találtad meg, mit lehet erről a közös munkáról elmondani?
Nem tudom már pontosan a helyiségnek a nevét, de Bécshez közel volt egy könyvbemutatóm, az első könyvbemutatóm a Fénymag című könyvemmel, és ott összejött egy kis magyar társaság, és Augusz Bárió volt, aki az élőzenét ott biztosította számunkra. Egy ilyen kis bulival egybekötött bemutató is volt, tehát ott egy ilyen kis program volt az ottani magyaroknak, és hát ekkor cseréltünk alkotást Bárióval, én megkaptam tőle az akkori legújabb CD-jét, én pedig egy könyvvel kedveskedtem neki. Egyéb iránt volt többször is Bécsben, utána, abban az időben fellépett, nem tudom most van-e aktuálisan így fellépése, akkor mi követtük így egymást, és egymás életútját, és az eseményeket, és hát a gyerekek az első sorban ugrándoztak, és énekeltek a koncertjein, úgyhogy ez egy nagy élmény volt mindannyiunk számára.
És ez a közös munka, ez valahova még ki fog futni?
Tulajdonképpen nem egy közös munka volt ez, egy nagy találkozásnak mondanám inkább.
Mert hát sokan lehet nem tudják, hogy az AD stúdiónak még mindig létezik ez a, vagy múlt idő, jó, nem tudjuk, írjátok meg kommentben, meg ő is fest, tehát ő is azért több lábon áll. Igen. Hát ha bár jó, ha hallgatsz, akkor remélem veled is egyszer sikerült, de majd meglátjuk, hogy ki mennyire elfoglalt. De jók ezek a találkozások, mert hát kicsi ez az Ausztria.
Igen. Sok magyar van.
És már Ausztria, te Ausztriába, a ti Ausztriába kerülésetek, mennyire volt rögös, kacifántos, egyenes út?
Hát mi 2015-ben mentünk ki, illetve a férjem ugye egy fél évvel megelőzött minket, és úgymond letette a családunk számára így az alapokat. Hát ő ugye a szakács iskola elvégzése után mindenféleképpen ebbe a szakmába szeretett volna elhelyezkedni, és akkor ugye az állásajánlatok véget, amiket ugye végül is kapott, már ő kiköltözött akkor Bécsbe. Én akkor otthon voltam még a kislányommal, és mi követtük utána őt.
Ezek közös fotótok, ugye? Ezek be tudom adni.
Á, igen.
De tőled kaptam, tehát.
Igen.
Publikusak, azt látom, csak előbb nem tudtam
ezt bejátszani. Bizony, ott főzünk egymás mellett. Igen.
Ebből étterem is lehet, hogy lesz egyszer?
Igen, tervezzük. Hoppá, abszolút. Igen.
Ez egy ilyen,
és ez egy nagyon jó...
Tíz év múlva, hogy lehet mondani, mit lehet erre mondani, hogy egy egyszer majd, vagy...
Á, nem, azért úgy azt gondolom, hogy lassacskán most már a közeljövőbe. Tehát én azt gondolom, hogy tettő már bele annyi energiát, és tudást, és tapasztalást, és tanulást, hogy ő most már bőven-bőven megérdemli azt, hogy egy étteremnek a vezetője legyen, és egyébként ezzel kapcsolatban van egy nagyon kedves kis anekdotám, hogy teljesen ismeretlenül érkeztünk ugye a tanfolyamra, illetve erre az oktatásra, és hát ugye a idővel ugye így egymásra találtunk, és hát akkor már úgy vége előtti időszak volt, amikor ugye végeztünk a suliban, és akkor mondtuk az ismerősöknek, hogy hát akkor ugye mi már most így együtt vagyunk, és mondta akkor a leendő férjem, hogy igen, és hát, hogy tervezzük azt, hogy mi aztán házasodunk, és majd lesz egy éttermünk, és még gyerekeink, és akkor röhögtek, hogy ah, persze, persze, majd biztos, meg minden, és akkor így teltek, múltak ugye, hát nem is évek, mert gyakorlatilag nagyon gyorsan jött minden, tehát akkor ugye meg is született a kislányunk, össze is házasodtunk, és akkor így mindenki nézett, hogy ú, ezek megcsinálták.
Beindították a rakétákat.
Igen, tehát hogy így nem csak mondtuk, hanem így valóban, úgyhogy már ebből a sorból már csak az étterem hiányzik.
És mi a vízió, tehát amit így nem tudom, babonás vagy-e, vagy bármi ilyesmi, de így, nem, így mondom, spiritualitás, ezt gondolom, akkor lehet, hogy valami ilyen nagyon egészséges, vagy indiai, vagy lehet, magyaros étterem lesz, ha már a könyvedben is a magyaros étkek jöttek elő.
Hát ezt a férjemre bízom elsősorban. Én nagyon szívesen segítek így a menedzselésbe, illetve a mindenféle a dekoráció, stb. Így vagy akár felszolgálni, tehát, hogy így, így nagyon szívesen
Johnny Joker,
segítek
neki.
Így van, igen, én leszek ott a mindenes, úgy képzelem, de ő neki már azért kiforrott elképzelései vannak azzal kapcsolatban, hogy milyen lenne egy jó étterem, milyen ennivalók lennének benne, hogy legyen nyitva, tehát ő benne azért már így nagyon
körvonalazó. Hát be kéne hívni, mert amúgy ő is itt van, csak kint, de mondom, hogy vissza kell jönni, tehát akkor hajrá is.
Hát
akkor
ezt vele beszéld meg.
De nagyon izgalmas, meg tök jó. Meg ez sem olyan egyszerű, hogy valakik együtt tudnak dolgozni, nem feltétlenül azt meg férj és feleség, hogy tudnak, meg akarnak, meg kell, de akkor nálatok ez a közös munka is működik.
Ez nálunk nagyon működik. Tehát ez olyan szinten, hogy ha van ilyen, hogy Isten is egymásnak teremtett két embert, akkor ezek mi vagyunk. Mi nagyon sok mindenen mentünk keresztül, tényleg a külföldre való kitelepüléstől kezdve. Iskola.
Nem voltak nehezményei, mondjuk gyerekkel is költözni.
Gyerekkel, illetve úgy nagyon nem volt segítségünk. Mi sem vagyunk azok a fajták, akik segítséget kérnek, de hogy nem is volt, és hogy mi így mindent magunknak köszönhetünk. Nem volt ismerős, barát, a munkáinkat, a gyereknevelést, az óvodáztatást, az intézményesítést.
Olyan, az nem egyszerű azért,
tehát,
hogy mindent
mindennek
találni.
Mi jártunk utána, mi festettük a falat az albérletbe, tehát hogy mindent mit csináltunk együtt. És ez egy olyan szoros, én azt szoktam mondani, ez nem házasság, ez egy szövetség, amiben mi vagyunk, ami szerintem manapság a világban hát példátlan, illetve példaértékű lehet.
Hát remélem nincs igazad, hogy példátlan, tehát olyan sok hasonló pára.
Reméljük, igen.
De értem, mire gondolsz. És ha már neked így egyik főlábad, vagy a főlábad a festészet, és te most játsszuk is majd be még, ha már a montázs videót összeraktam rengeteg anyagodból, meg a honlapod leírása is ott van a videóban, ha te mondjuk valakinek tetszik valamelyik festményed, és igen, én pont egy ilyen mandalát akarok, akkor írjon rád, hát ha még megvan, vagy lehet rendelni, hogy nem tudom, hogy ez a fontos lábad, ez most ez a kreatív fontos lábad, ez így hogy néz ki, hogy működik?
Igen, hát én elérhető vagyok, ugye a honlapomon ott e-mail cím, stb. Minden fent van a ballakrista.com oldalon, a Facebookon a Ballakrista Art oldalt viszem, ott napra kész hírek vannak mindig a legújabb mandaláimról, most is azt hiszem, hogy pont ma tettem fel egy mandalámat, amivel tegnap készültem el, tehát ott abszolút élő egyenesben van, és hogy egyébként teszek fel ilyen bejegyzés címmel, hogy real time bejegyzéseket, amikor éppen pont tényleg valóban festek, és azt teszem fel, és akkor 2 óra múlva megint felteszem, hogy hol tartok, még 3 óra múlva megint felteszem, és akkor ez így szokta érdekelni az embereket, úgyhogy ott is fel tudják venni velem a kapcsolatot. Készítek megrendelésre is mandalát, tehát hogyha van valami olyan konkrét elképzelés, olyan színvilág, olyan formavilág, ami tényleg így megragadta az előző alkotásaimból a valakinek a figyelmét, vagy csak egyszerűen azt mondja, hogy hát nem tudom, az édesanyámnak szeretnék egyet a születésnapjára, és akkor vagy akár küld egy kis leírást az illetőről, hogy úgy egy átfogó képet kapjak egy személyiségről, vagy tényleg egy kedvenc színeket, mit szeret viselni, stb. Tehát ha kapok egy kis támpontot, akkor már azért nagyon szépeket tudok alkotni szerintem.
Hát ha viszik, illetve... akkor az jó visszajelzés.
Igen. Igen, illetve hát tulajdonképpen én a saját magam örömére festek. És eddig még azért úgy találtam, hogy minden képem, amit céltalanul tulajdonképpen csak a saját örömömre készítettem, annak utána mind lett helye. Tehát, hogy kiderült az, hogy mégsem céltalan, ahogy én azt gondolom, hanem az valakinek készült, csak még nem tudom, hogy kinek.
Akkor, ha jól értem, amikor volt mondjuk most a kiállításod, akkor vissza kellett pár festményt kérni, hogy még meglegyen az a sorozat, vagy bármi ilyesmi, ha ennyire elvitték, mint a cukrot?
Hát vissza nem kértem, de igen. Tehát volt olyan, hogy egy sorozatomra ki kellett írnom, hogy vagy magántulajdonban van annak a sorozatnak egyes darabja, vagy ugye a jóga és tánciskolában is maradt képem, amit direkt oda szántam, illetve ugye igény volt rá. Úgyhogy igen, van olyan kollekcióm, ami már fogyatkozóban van, így aztán tulajdonképpen a kiállítások mindig jó alkalmak arra, hogy újabbnál újabb kollekciókat, gyűjteményeket varázsoljak elő a tarsolyból. Igen, nagyon szeretem egyébként azt, amikor sorozatokat készítek. Tehát ez ilyen egy folyamat ábrája gyakorlatilag így a lelki világomnak. Tehát nem egy kiragadott élmény vagy hangulat, hanem például a város kollekcióm olyan festményeket tartalmaz, ami hát konkrétan vagy olyan helyen, ahol jártam, Párizsba például, hogy nézne ki egy mandala, aminek Párizs a címe például. Tehát ezek nagyon izgalmas dolgok.
Tudok is mutatni, emlékszem, hogy hol volt ki a New York.
New York, Párizs, igen, na, ott vannak, van. Igen.
Kicsit visszamegyek.
Akkor... Marrakesh, Damaszkusz, olyan, és akkor ugye én ilyenkor ilyen kutatómunkát is végzek ezekkel kapcsolatban, tehát így nem az van, hogy ezt csak így rámondom, ugye Isztambul, igen. Nem csak így rámondom, hanem hogy ez most Isztambul, hanem valóban, tehát az ottani népművészeti hagyományokat én végignézem, hogy lehetne abból tényleg a legautentikusabbat kihozni, amire tényleg az ember így ránéz, és azt mondja, hogy ez tényleg, tehát ez egy New York. Ez annyira, ez tényleg az. Úgyhogy ezeket nagyon szeretem próbálni.
De gondolom, ez akkor mindenhol van, tehát ez pont ez a sorozat, ez már így elvitték?
Nagyjából, azt hiszem talán 3 darab van a 8-ból, igen. Igen.
Hát ez is egy tök jó visszajelzés, hogy az emberek így a munkáit viszik, és akkor ez így a főláb, és akkor folyamatosan alkotsz, akár megrendelésre, akár saját kesztelésre, és akkor mellette akár lehet, hogy lesz majd második kiadás, lehet az étterem is majd 25-ben, 24-ben. Ez izgalmas, igen, azért sürög az élet. Sürög az élet.
Igen, én azt gondolom, hogy szóval én szeretem nyitva hagyni a kapukat. Tehát semmire nem mondom azt, hogy na akkor most innentől kezdve ezt már most nem csinálom. Mindenbe elég sok energiát és tanulást fektettem, akár tényleg az írói vénámat tekintve, vagy a festészetet, illetve a gyereknevelést, ami azért valljuk be, hogy a napomnak a 3/4 részét azért azt teszi ki, a gyermekeimmel való foglalatosság, de azt is ugye tanult szakmámból adódóan próbálom a lehető legjobban csinálni, soha nem fog jól menni, tehát ezt most már tudom.
Hát az szakemberként azért...
Tehát, hogy így ez az Elég jó anya legyek című, ezzel így meg kell elégedni. Tehát, hogy ahogy így a pszichológiában is mondják, hogy így nem kell tökéletes anyának lenni, elég jó anya legyél. az a cél. Tehát, hogy így ezeket mind ilyen nyitott kérdésként hagyom. Egy kicsit úgy vagyok vele, hogy amerre sodor az élet, én azt most úgy elengedtem mindent, és ami jön, azt várom, és szívesen fogadom.
És lehet, hogy akkor mondjuk kipróbáld magad Ausztriába óvodapedagógusként, vagy az a fejezet az mondjuk teljesen lezárult, és elég így a civil életedben használni azt a tudást?
Én azt látom nagyon sok volt kolléganőmön, hogy pont az óvodapedagógusnak a gyereke sok esetben megsínli, tisztelet a kivételnek mindig van, megsínli azt, hogy anya egész nap másnak a gyerekével foglalkozik, és utána délután este hazamegy, és a sajátjaira már nincs energiája és ideje. És ez teljesen természetes, tehát hogy ezt így be kell látni.
Igen. Kaptam fotókat tőle,
igen. Ú, hát itt még nagyon fiatal voltam.
Meg hát még milyen picik voltak most, mert
igen.
Már az mindjárt tinik, de...
Ők nem az én gyerekeim, ők egy óvodai csoportból vannak, igen. Ők az enyémek. Igen. Na hát ez igen, ez egy kis kép még.
Átugrott. Hát nem semmi, tényleg egy család, tehát egy családot összetartja, mellett a művészi oldalad, mellett tényleg projekteket tervezni, látja az éttermet. Hát ez egyes ember, meg több embernek a munkáját csinálod, de sikerül összetartani, és tényleg vannak kiállítás, megnyitók, felkérések, megkeresések, ami az itt tényleg... Nagyon örülök, hogy még egy ilyen adás is belefért, és ezt nagyra értékem, hogy ennyi időd, energiád volt. És akkor figyelem, hogy merre tart tovább, jön-e a következő könyv, vagy az étterem, meg maradjunk kapcsolatban, és várlak vissza szeretettel, hasonló mélységgel az aktualitásokról.
Nagyon szépen köszönöm, illetve hát a lehetőséget is, a meghívást. Igen, mindenféleképpen fogom jelezni, hogyha történik valami vízválasztó az életembe. Egyelőre igen, várok, és nyitott vagyok mindenre. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, ez egy hatalmas élmény volt most számomra.
Örülök, gyere máskor is, kedves nézőink, hallgatóink, ha tetszett az adás, osszátok meg ismerőseitekkel, ha van véleményetek, tetszik valamelyik mandala, írjátok meg kommentbe, áll rendelkezésetekre. Én legközelebb nem sokára jövök majd egy adásra, de az nem élőbe lesz, egy gyógytornásszal fogok majd forgatni, de szerintem az nem élőbe fog majd kijönni, az majd a napokban fog érkezni, de addig is, hogyha most vagytok itt először a csatornán, nézzetek körbe, kis Pál videótól kezdve van itt minden, mint a vásárra, pár napja két matyó táncos volt itt a stúdióban, szóval az élet dübörög, tény, hogy nem olyan volumennel, mint a kisbabák megszületése előtt, de én is azért próbálok itt jelen lenni az éterbe, meg én munkásságot a Deutsche Welle-n is látjátok, tehát ha még itt vagytok az adás végén, akkor a Deutsche Welle-t is jó szívvel ajánlom, mert ott dolgozok be. Nekem az egyik fő lábam. De ez az adás most ennyi volt, reméljük tetszett, találkozunk legközelebb is. Köszönöm szépen a figyelmet, én Méreg Attila voltam. Sziasztok!